Csehországban is komoly zűrök vannak, Szlovéniában szociális népszavazás volt, mintha a magyar példát másolták volna. A Baltikumban egy kicsit jobb a helyzet, részint már ott kedvezőek a növekedési helyzet, és az az igazság, hogy van egy csúnya titka is a balti országoknak, hogy nagyon sok oroszra terelik, akik ott élnek közöttük a válságnak a gondjait. Az oroszok között 3-4-szer nagyobb a munkanélküliség, még nyugati emberi jogi szervezetek is azt mondják, hogy ez szinte megengedhetetlen ez a dolog. Tehát a térség egészét áthatja ez a dolog, mármint ez a váltás, mindegyikben van valami nemzeti szín, mindegyikben valami különbség, egyik sem teljesen azonos a másikkal, de mégis a lényegét tekintve bizony eléggé hasonló dolgok történtek a térség összes országában. Nálunk is. Nálunk is. És itt most a magyar példa, visszatérve az alapállításomhoz, hogy Magyarország volt az egyik legsikertelenebb ország. Mint mondtam, 38%-ot nőttünk 26 év alatt. Ugyanez idő alatt Ausztria 49-et növekedett, Csehország 54%-ot, Szlovákia pedig 76-ot. Tehát a szlovák növekedés lényegében kétszerese a miénknek, de az is nagyon alacsony a korábbi felzárkózásokhoz képest. Ugye a spanyol az 400 volt ugyanennyi idő alatt. Illetőleg a vége, az utolsó lassan 10 év már 2008 óta, ugye jövőre már 10 év lesz, az pedig lefelé menő időszak volt. A Magyarország azt lehet mondani, hogy egészen biztosan fölülmúlt a Szerbia teljesítményét. Ugye a Szerbia háborúba keveredett mindenféle zűrbe, és azt úgy nagyjából egy szinten lehet a mi teljesítmény, tisztán a gazdasági számokat nézve Bulgáriával, Horvátországgal, nagyjából ebben a körben van, és mindenki más megelőzte Magyarországot. Nem nagyon akarok, a Fidesz rendszerrel szeretnék döntően foglalkozni, de azért szeretnék arról néhány szót szólni, hogy szerintem mi az oka annak, hogy Magyarország különlegesen sikertelen volt. Több száz okot lehetne felsorolni, én most csak kettőt említenék. Az első ok, amit sok tekintetben nagyon fontosnak tartok, ez a Kádár korszaknak az öröksége. 89-ben, 90-ben én magam is azt hittem, hogy ez egy kedvező örökség, mind a térség többi országának az öröksége. Mára világos, hogy ez volt a legkedvezőtlenebb örökség. Ez volt az egyik kiinduló pontja a magyar bajoknak. Azt hittük sokan akkor, hogy még olyan reformokat csináltunk, amelyek közelebb vittek ténylegesen a piacgazdasághoz. Szerintem nem ez történt. Volt már egykorú szerző is, aki arról hírhet, és általában Magyarországon emiatt nem szokták szeretni, Václav Klaus, aki egykorúan megmondta, hogy szerintem a magyar reformok nem voltak piacosító reformok, harmadik utas reformok voltak, és nem a valódi nyugat felé vitt te Magyarországot ez, hanem valamiféle zsákutcába vitte előre az országot, aminek a lényege, és most már nem a Klaus szövegét mondom, hanem a sajátomat, a lényege az volt, hogy a direkt tervgazdaságnak a rigorózus rendje az föloldódott, és a politika alkú lett a gazdaság szervezésének a legfőbb eleme. A nagy cégek közvetlenül alkudoztak a döntéshozó központtal, próbáltak maguknak kedvező feltételeket, erőforrásokat, mi egyebeket megszerezni. A többiek, de a nagyok is szabályt kerültek. Az ő technológiájuk alapvetően ez volt. Én fiatal kutatóként részt vettem a 80-as években egy ilyen jogtudatvizsgálaton, és rögtön kiderült, hogy a legsikeresebb vállalatvezetők kapják a legtöbb ilyen kisebb fegyelmi, szabálysértés és egyéb büntetést, mert könyörtelenül átlépnek minden szabályon. Ugyanezt csinálták megyei tanácselnökök, mi egyebek. A kisvállalkozói szférának pedig az alapvető szervező erve ez volt, hogy hogyan lehet kikerülni az állami szabályokat, hogyan lehet főleg az adót eltüntetni. És azt szerint is szerveződtek. Illetve hogyan lehet átverni a másik magyart, a megrendelőt. Ezen az alapon vált a siker. Nem valódi piaci siker volt a Kádár rendszeré, hanem világpiaci siker, a sosem sikerült, az exportunk szinte helyben járt minden igyekvés ellenére, hanem egy a politikához való alkalmazkodás sikere, az alkú siker, illetőleg a szabálykerülésnek a siker volt. Most ez mélyen rögzült a magyar társadalomban, és már a privatizáció is igen nagy részt, a belföldi jellegű magántulajdonba jutás ezen az alapon szerveződött. Tehát a politikai erő alapján, politikai befolyás alapján, illetőleg az ügyesség alapján történt. A pártok igen nagy részt támogatták, mi nem piacról beszéltek, demokrácián, jogállamról, de módszeresen támogatták a saját klientúrájukat. Most pedig az egyik legfontosabb gazdaságszervező erővé vált újra a politikai alkú, illetőleg a politikai erővel való középosztály, illetőleg társadalomépítés. Nem sokára erről sokat fogok beszélni. Ez volt az egyik örökség, ez egyik tehertétele Magyarországnak. Magyarország élhetőbb volt a Kádár korszakban, de nem volt sikeresebb, mint a többi ország. Egyébként a növekedési mutatóink sem voltak jobbak. A Csehszlovákiában volt olyan év, mikor 10%-ra együtt mozogtunk Csehszlovákiában, és azzal az óriási különbséggel, hogy a csehek nem adósodtak el egyáltalán, mi pedig rettenetesen. Tehát, hogyha a forrásbevonást is figyelembe veszünk, egyenesen rosszul teljesítette a magyar gazdaság. A másik tehertétel már politikai természetű, tehát az a fő okokat keresgélem, hogy miért volt Magyarország az egyik legkudarcosabb. A többi országnak a siker időszakát valamiféle polgári blokk, valamiféle polgári erőcsoport határozta meg. Rögtön itt van Lengyelország, 89-ben tartottak egy félszabad választást, egy szenátusi választás volt, ami tulajdonképpen teljesen szabad volt, 100 helyet osztottak szét, abból 99-et elvitt a szolidaritás, és egyet meg egy független. A egykori pártállam zéró helyet kapott, ezután megalakult a szolidaritás kormánya, mert hogy mondjam, a jó fiúk mind ott voltak, és csináltak egy olyan válságkezelő programot azonnal, amit rögtön össze bevezettek, ami brutális volt. Nehogy bárki félreértsen. Magyarországon nem lett volna szükség ilyen brutális csomagra. Szóval Lengyelország megoldhatatlan képletnek számított. A lengyel kormány 650%-os inflációt vállalt ebben a programban. 91-re a lengyel gazdaság a mélypontra jutott, és utána már egy viszonylag gyors növekedés indult el, és 98-ra akkor nagyon nagy különbséget, ami a lengyel és magyar gazdaság között, majdnem a felét a lengyelek már ledolgozták. Mert nálunk helybe járt az átmenet. Megint ugrok egyet, Szlovákiában azokat a reformokat, amelyek megalapozták a Mecsiár kormány helybejárása súlyos bajai után a változást, azt a Zurinda kormány alapozta meg, amiben magyar képlet szerint benne volt az összes nyugatos, a politika másik oldalán meg a nemzetiek álltak, akár baloldaliak Mecsiár képében, akár nemzeti párt, a szótaféle párt képében a másik oldalon. Ezen az oldalon egy blokkban voltak itt koalícióban, már nem egy pártban, úgy tetszik a polgári erők. Most Magyarországon ilyen soha nem volt. Most biztos, hogy van, aki rögtön fölkiáltana, aki azt mondaná, hogy ezek szerint én az MDF, SZDSZ meg a jó MSZP koalíciót akarom. Nem. Én azt mondom, hogy egyáltalán miért volt SZDSZ, MDF és jó MSZP. A többi országban ez a fölállás nem is létezett. Nem is értik nagyon a különbséget, és hagyd tegyem hozzá, Csehországban is így volt. Ott is egy polgári fórum nevű párt kormányzott az elején, két ciklusra is újra választották őket, ami az öndefiníció szerint polgári, konzervatív, liberális valami volt. És a cseh elindulást is ők csinálták. Most Magyarországon részint a történelmünk okából hatalmas szembenállások voltak a polgári elképzelések között. Mindegyik fél azt gondolta, hogy a másik olyan történelmi bűnöket hordozol, hogy az lenne a demokráciában a jó, el is lenne. 89-ben rögtön az elején ezt nagy hatású értelmiségiek kimondták. Azóta sok újat nem is sikerült ezen a területen kitalálni. Az egyik fél azt mondta, hogy a másik fél az nem európai mucsai, a másik fél meg azt mondta, hogy nem nemzeti. Így aztán a kormányaink mindahány vegyes kormány volt. Rögtön az első Antal kormány nem fogta egybe a polgári oldal egészét, hanem benne voltak jelentős nem polgári erők, ugye kisgazdák, kereszténydemokraták és az MDF-ben is. És a második kormányban pedig a Horn Gyulának. Horn Gyula hozta magával az egész kádári világot. Így aztán a magyar reformot nem a hazáért érzett bölcs elszánás, megfontoltság vezette be, hanem mindig az adósságcsapdának a szorítása. Tehát nálunk a kormányok döntően azért csináltak valami olyasmit, ami hasznos a hazának, mert muszáj volt. Mert már azonnal fizetésképtelenek lettünk volna. A Kádár korszak reformjai is ilyenek voltak. De ilyenek voltak a későbbi reformok is. Megnézegettem, a többi országban mindenütt csökkent a bruttó hazai termék. De együtt mozgott a reálbér a bruttó hazai termék csökkenésével az első időszakban. Volt olyan év, amikor 10%-kal esett a bruttó hazai termék, az rettenetesen sok egy évre. Téved, akkor, sőt, egy kicsit több volt általában a reálbér csökkenés. Akkor 10-12 volt a reálbér csökkenés. Nálunk nem. Nálunk nem. Körülbelül a fele volt meg a reálbér csökkenés. Mindegyik kormány kádári logikával első helyen az állampolgári fogyasztást védte. Bármi áron, de megvédeni a fogyasztás, akár úgy is, hogy eladósodunk. Tehát nálunk körülbelül az első, egészen a Boklos csomagig csak fele annyi volt a reálbér csökkenés, mint amit a visszaesés indokolt volna, mert a kormányok rettegtek, féltek a saját szavazóiktól, és főleg az országtól, és féltek, hogy mindent elveszítenek. És mikor muszáj volt már reformot csinálni, az brutális megszorításokkal kötődött össze. Így aztán nálunk kialakult az a helyzet, hogy a reformnál szörnyűbb nincs. A reform az a régi magyar nyelvben valami pozitív dolog volt. Még 68-ban is pozitív dolognak számított, ekkorra maga a bűnnek, meg a rettenetnek lett a jelentése. Volt a családomban egy kisfiú, aki olyan másfél évesen megszólalt, és adtak neki főzeléket éppen, megszólalt, nyomták vele a főzeléket, és azt mondta, finom, nem kérek. Na most valami ilyesmi alakult ki a magyar közéleményben, hogy finom, nem kérek, reform, na még csak azt kérek. A többi országban sem nagyon szerették ezeket feltétlenül, a szolidaritás kormányt is eltakarította, és visszajött a baloldal, ez volt a varsói gyors, de mégis megvolt benne az elszállás, a Zurinda kormányban dettó. Nálunk meg egyik kezével csinált ilyet a kormány, legszebb ez a Boklos csomag, ami döntően megszorítás volt, és kisebb részt reform, de rögtön a másik kezével, amint lehetett a kormány, adott valami kádárit is, a nyugdíjas utazási kedvezményt. A kettőt egyszerre. Most ez, ami nem történt a többi országban. Tehát eleve vergődésre volt igen nagy részt a magyar politikai térben, de sajnos ennél még rosszabb is történt. A politikai főerők egyre biztosabban azt érezték, hogy a másikkal fundamentálisan szemben állnak, iszonyú erős polarizáció volt a magyar politikában, és ez már 90-ben így volt. Tehát a taxis blokkád volt az egyik alapélménye minden magyar politikusnak, na, hogy ezek majd ezt csinálják velem, vagy fordítva. Egyre fontosabb lehet nem az, hogy az ország rendben menjen, hogy valami szakpolitika rendben nem működjön, mondjuk az egészségügyet csináljunk valamit, hanem hogy legyőzzük a gonoszt, a másik oldalt. Mi ha lopunk, akkor azért lopunk, hogy megvédjük a saját oldalt, a másik oldal meg nyilvánvaló gonoszságból. Ez szép lassan gyülekezett, és 2002 után már uralkodó erővé vált. Tehát 2002 után pont akkor indul el a gazdasági növekedés a térségben, 2004 és 2008 között tényleg száguldott a térség gazdasága. 26% volt a térségi átlag, tehát az új belépőknek a növekedése 26% volt, még Szlovénia is 22-vel növekedett, ami az egy fejlett ország volt, ez nem semmi. A csehek 28-al, a Szlovákia 36%-kal, mi 2004 és 2008 között 9,9%-kal tudtunk növekedni. Ebben benne volt egy csomó versenyképtelenségi hátrány, de benne volt az is, hogy a kedvező ciklus elején volt az a nagy béremelés a Medgyessy kormánynak, ami tipikus kádári jellegű legitimáció vásárló béremelés volt, és utána megszorításokra kényszerültünk, és pont akkor, mikor a térségben a legnagyobb konjunktúra volt, akkor kellett nálunk megszorítást csinálni. Tehát nem a konjunktúrára ráültünk, hanem bele kellett fékeznünk, és a 2006 körül volt a tetőpontja, nálunk 2006-ban már szinte nincs is növekedés, mert őrült elővel nyomta a kormánya a fékpedált, mert nem tehetett máskülönben, fizetésképtelen tettünk volna. Ez egy akkora csődjét csinálta a nyugatos politikának 2006 körülre, hogy teljesen megfordult a magyar közvélemény. Talán a legnagyobb amerikai közvéleménykutató csinált egy felvételt 93-ban, illetve 2009-ben arról, hogy mit gondolnak a legfontosabb markáns rendszerváltó országok polgárai kapitalizmusról, demokráciáról, nyugati szövetségi rendszerről, illetőleg a kommunizmusról. 93-ban Magyarország, ahogy mondjam, a felső régióban volt, jókat gondoltak erről, és reménykedett alapvetően az ország. A kommunizmust, a Kádár korszakot akkor is nagyon pozitívnak tartották a magyarok. 2009-re ez teljesen megváltozott. Nálunk 2009-ben csak az emberek 6%-a mondta azt, hogy jobb most, mint a kommunizmus alatt volt. A térségben utánunk Ukrajna következett ebben a sorban, de még ott is 19%-a. A viszonylag sikeres országokban 40-45, közel 50% volt Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, akik azt mondták, hogy most jó, mint a kommunizmus előtt volt. És a legnagyobb eltérés nem is ebbe volt, hanem hogy a kapitalizmus, a piacgazdaság, nyugati szövetségi rendszer, demokrácia elfogadottsága nálunk esett a legtöbbet az egész térségben 2009-ben. Akkor még se Orbán Viktor, se semmi nem volt. Még szerintem Orbán, volt szerencsén találkozni vele 2009-ben, és hosszan volt szerencsén vele beszélni, még nem tudta, hogy milyen rendszerváltást fog nem sokára csinálni. Egyetlen egy dolog mellett szövekelt le nagyon nagy erővel, az egy kulcsos adórendszer mellett, azt nagyon akarta, és mindent meg akart. És azt is nagyon tudta, hogy ő nagyon más gazdaságpolitikát akar csinálni, mint Bajnai Botton. Azt a halálgazdaságpolitikájának tartotta, de pontosan mit, hogy majd nem lesz alkotmánybíróság már, mint erős, hatályos alkotmánybíróság, ez nem volt benne a gondolkodásába. Nem tudjuk, hogy mi volt előbb. Tehát, hogy a magyar közvéleménynek ez a nagy fordulata, vagy a politikának ez a nagy fordulata, ez egyszerre volt nagyjából. De a fordulat óriási volt, és már 2006 és 2010 között lezajlott. A 2006-os választáson a Jobbik szerűség megpróbált elindulni, részben ugyanezekkel a jelöltekkel, mint amik 2010-ben nagyon jól szerepeltek, és szerzett 2,2%-ot, és ez felugrott 16-ra, 4 év alatt. Az LMP előzmények is próbálkoztak zöld programmal, jelöltet sem nagyon tudtak állítani, és ugye 7% felé került. A 2010-es választás tényleg egy fordulópontot hozott, elfordult az ország ettől a nyugatos fölzárkózási kísérlettől. Olyan párt, ami tisztán, egyértelműen nyugatos lett volna, be se került a parlamentbe. Akik ilyenek voltak, azokat megsemmisítette a közvélemény. Valamilyen módon, de valami új utat keresgélt mindenki. Az MSZP már nagyon nagy veszteségekkel megmaradt, de ő is kezdte odahagyni a régi reformhagyományát. Már alig maradt valami a régi reformhagyományát. Közgazdász reformer hagyományból az előszörűen. Bocsánatot kért azért most is a Botka László, hogy ők ilyen hagyományt képviseltek és reformokkal kísérleteztek. Tehát egy igen nagy fordulat volt a magyar közvéleményben. És ennek a fő mozgatója Orbán Viktor volt. Szilárdan hiszem, hogy Orbán Viktor alapvetően sikert akart. Az egész élete arról szólt, maga a neve is erről szól, a szülei is ezt gondolták, a győzelem a siker embere volt. Eredetileg meglehetősen baloldali bázisdemokratikus elképzelésekkel indult, megrázó volt vele 89-ben tárgyalni, az ember megkérdezte tőle, hogy mit mond a Fidesz, Antal Józsefet, ha kérdezte az ember, azonnal válaszolt valamit, hogy ezt mondja az MDF. A Fidesz válasza az volt, hogy megkérdezzük a válaszmányt, és akkor majd lesz Fidesznek is álláspontja. Hát, a kérdés az volt utána, hogy ez mennyi ideig fog tartani, hát egy hét is belemegy, mert 30 ember mire összeül, hogy lesz. Aztán a Fidesz, ugrálok rajta, de fontos pontokon lecövegelek, a Fidesz volt talán doktrinálisan a legelkötelezettebb híve a nyugatosságnak, illetőleg a reformközgazdaságtannak. Tehát szinte tankönyvszerűen, az az igazság, hogy számomra már doktrinár tankönyvszerűséggel kérte számon ezeket a jogi, nem csak közgazdasági, jogi, politikai és közgazdasági tételeket a 90-es évek elején. És aztán jött 94, és a Fidesz majdnem be se került a parlamentbe. Személyes élmény, nem tehetem meg, hogy ne mondjam el. Rögtön a 94-es választások után találkoztam Orbán Viktorral, de persze nem biztos, hogy mindenki emlékszik az eredményre. A Fidesz korábban úgy nézett ki, hogy iszonyú népszerű. 40-50% fölötti népszerűség mutatói voltak a Fidesznek 92-ben. Orbán Viktor állandóan kormányalakítást játszott. Egy nagyon más kormányt alakított volna, Surányi Györgynek szánta a pénzügyi tárcát, de állandóan ezen gondolkodott, hogy hogyan tud kormányozni. Ehhez képest a sokáig lesajnált, megsemmisülőnek látszó MSZP szerzett 209 mandátumot, a Fidesz pedig 21-et, tehát pont az egy tizedét. És amiért az egészet elmondtam, Orbán Viktor szinte elcsukló hangon azt mondta nekem, hogy Péter, nem kell jönni senkinek. Nem kell senkinek a nyugatosság, nem kell a liberalizmus senkinek, ennek az országnak hordjula kell. A hordjula egyáltalán nem a bokros csomaggal kampányolt. Ő azzal kampányolt, hogyha nem ez a szörnyű MDF kormány kormányoz, hanem a szakértelem kormányoz, akkor sokkal kisebb lesz a rendszerváltás ára. Nem lesz ekkora jóléti visszaesés. És aztán a jóléti visszaesés zömét a bokros csomag hozta az előbb ismertetett okok miatt. És ezek a dolgok afelé vitték Orbán Viktort, hogy valami mást kell keresni, és utána sok-sok lépcsőn átjutott el oda. Azt kell, hogy mondjam, hogy együtt csinálta az országgal. Hogyha sikeres lett volna a nyugatos út, szilárdan hiszem, hogy már kitartott volna a nyugatos adatok mellett. Ha olyan növekedést produkált volna Magyarország, mint Ausztria produkált az 50-es években, akkor ez se eszébe se jutott volna letérni a nyugatos útról. De az ország nem produkált ilyen adatokat, és letért a nyugatos útról. Valami más utat keresett. És ki kell, hogy mondjam, hogy valami olyan utat, ami az ilyen sikertelen országokban a világ legtermészetesebb dolga. Ez szokott bekövetkezni a sikertelen országokban, ami nálunk is bekövetkezett. Az egyik, a gazdasági fele, hogy nincs többé nyugatos mintakövetés. Ha már nem tudunk fölzárkózni a nyugathoz, akkor legalább a felső rétegek, mi zárkózzunk föl. A felső 15% zárkózzon föl. A nyugatos mintakövető jogbiztonságot teremtő politikai helyek legyen nemzeti politika, nemzeti középosztályt építő politika, nem piacgazdaságot, hanem irányított gazdaságot építő politika. Ez egy klasszikus ciklusossága a sikertelen országoknak. Ez következik be Magyarországon. Másfelől, mivel az akaratok annyira különböznek, annyira széthúznak, olyan sok kormányváltás volt, a másik tétele a miniszterelnöknek, hogy ilyen ne legyen több. Most már vége a kormányváltásoknak, egy olyan politikai hatalom legyen, amit jogilag elvileg le lehet váltani, de mégis rengeteg feltétel, közjogi, nem közjogi, nyilvánosságbeli feltétel, gazdasági feltétel miatt ne lehessen többet leváltani a kormányt lehetőleg. Erre van fölépítve tulajdonképpen a berendezkedés egészen. Mivel a térségben sehol sincs igazán siker, ez a berendezkedés alapvetően nem is sikert ad az országnak, hanem valami mást. Első helyen bűnöst, felelőst, olyat, akitől el kell venni a jogokat. Ez megint a sikertelen országok tipikus vonása. Megmondja, hogy ki a felelős. Nem tud igazán áttörő eredményt elérni, bár itt meg kell állni, és a becsület kedvére a leghatározottabban le kell szögezni, hogy vannak sikerei. Én a legfontosabbnak ezek közül azt tartom, hogy ugyan nem nagyon csökkent az adósság. De mégsem vagyunk benne az adósságcsapdában. Számomra az adósságcsapda azt jelenti, hogy a pénzpiacokon kívülről kell finanszírozni az országot. Tehát időről időre oda kell menni Európai Unióhoz, valuta alaphoz, német kormányhoz, hogy a piacon kívülről adjál nekem külön hitelt. A Kádár János állam, lényegében Nagy Imre 53 óta mi folyamatosan így kértünk, kérincséltünk hiteleket, és most a Fidesz alatt nem kellett így kérni. Az adósságállomány rendkívül magas, de nincs közvetlen kényszer. Nem is akar többet Orbán Viktor, azt akart, hogy a politikai szuverenitását visszaszerezze. Nem közgazdasági okok miatt lépte ezt meg, hanem a politikai szuverenitás visszaszerzése miatt. De így Merkel asszonynak mondhatta, hogy Görögországgal szemben Magyarország teljesítette a leckét. Nem ácsingozunk a német adófizetők pénzére közvetlenül, mert a pénzpiacokról is finanszírozni tudjuk magunkat. El nem hiszik, hogy ez milyen fontos dolog. A magyar politikát 30 éve az adósságcsapda mozgatta, és az adósságcsapda ciklusai mozgatták ezt az országot, most pedig már nem. A másik jelentős, ha úgy tetszik, siker, hogy már nincs akkora szakadék a magyar gazdaság és a többiek növekedése között. Mint mondtam, katasztrofális szakadék volt 10 évvel ezelőtt. Most belesinultunk ebbe az alacsony növekedési trendbe. Itt sincs nagy számottevő növekedés, de volt egy-két negyed év, mikor a legjobbak között voltunk. Alapvetően átlag alattiak vagyunk, de nem nagyon. Tehát 0,5%-kal, 1%-kal lemaradva nincs számottevő. Tehát a szlovák-magyar lemaradás, mint előbb mondtam, 26% volt a 2000 és 2010 között, most pedig csak 4-5 ebben az elmúlt 7 évben. Nem gondolom azt, hogy ez egy rendkívüli siker volt. És ezen túl Orbán Viktor azt az ígéretét is tartotta, hogy a felső rétegek jobban fognak járni. Ugyan ő általában középosztályról beszél, de rengeteg adat van rá, társadalom mérés adatok, hogy a felső 7-8% sokat emelkedett. Van például egy olyan nyers adat, hogy hányan, mekkora pénz mozog a privát banki számlában, amikor a felső 1%-nak a befektetéseit kezelik, háromszor több pénz mozog, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát egy jelentős mozgást ért el Orbán Viktor. De mégis alapvetően nem megoldja a problémákat, hanem kezeli ezzel a magyar szóval. Megmondja, hogy ki a hibás. Minden héten van valami kampány valaki ellen. Most ha úgy tetszik, ez az 1000 éves magyar történelmnek a legrégibb hagyomány, a szabadságharc. Küzdünk valaki ellen. Az az igazság, hogy a közönség a Fidesz számára nagyon jól reagált. Nagyon vette ezeket a dolgokat. És nem csak küzdünk, hanem újra és újra javakat osztunk újra a kormány. A baloldali kormányok alapvetően, ha osztogattak, már pedig állandóan osztogattak a költségvetés terhére, közvetlenül osztogattak, és azonnal beleszaladtak az adósságcsapdába. Egy-két év, de néha csak fél év osztogatás, és már is bum. Kádár János is, és a többiek is. Orbán Viktor igen jelentős innováció, hogy a másik osztja el. Csak kisebb részt az államét, hanem a mástól veszi el a forrásokat. Alapvetően van egy világos, meglehetősen marxista jellegű megkülönböztetése, hogy vannak a termelő cégek, és vannak a többiek, az infrastruktúrának, kereskedelemnek, banknak a területei. Na ez utóbbikat sarcolja, részint forrásokat von el tőlük, részint pedig megpróbálja kiszorítani őket. Párhuzamosan, olyan két legyet is itt egy csapásra, forrás szerez a szétosztáshoz, másfelől meg szorítja ki őket módszeresen a magyar gazdaságból. Ez főleg választások előtt van ilyen nagy újraelosztás. Ilyenkor nem csak az eliteknek, nem csak a mieinknek oszt le javakat, hanem a szélesebb választó közönségnek is. Utoljára, ami jól emlékezetében volt mindenkinek, ez a rezsicsökkentés volt. De most is van osztogatás, még nagyobb is. Tehát közgazdaságilag lényegesen nagyobb az osztogatás, ez a minimálbér emelések. Tehát egyes ágazatokon, például a mezőgazdaságon elképesztő tűt a minimálbéremel, és ott szinte mindenki minimálbérem volt alkalmazva. A szakmunkás minimálbért egyenesen 25%-kal emelte meg. Ez megint a más pénzének az elosztása volt. Részben úgy, hogy bár csökkentette a bérteket terhelő járulékot, de mégis még a költségvetés jól is jár ezzel az egészen, mert valamelyes bevételekhez jut az egészet illetően.